vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
Fogkrém, tusfürdő, dezodor, sampon, testápoló, parfüm, naptej. Csak néhány kozmetikum, amit naponta használunk. De tudjuk-e, mit kenünk, fújunk magunkra? Mit szippantunk be, mit nyelünk le? Mi alapján válasszunk, ha szeretnénk a gyerekeinket is megvédeni a kemikáliáktól?
Ez az ecsetel most bepirosítalak. Itt az arcodon, az orrodon egy kicsit. Jó? És következőnek.
Jó a szemed?
Jó.
Megfejjebb majd a szemedakamat.
Jó, melyik szín szeretnéd?
Válasz ki te.
Szerintem hozzád ez illene. Narancssárgás, csillámos.
Arany.
Csukd be a szemed, kicsit eloszlatjuk. Jó. Jött a másik szemed.
Szuper. Még egy kicsit itt erősíteni kéne. Okay.
Nagyon kicsit még erősítünk.
Te honnan tudod, hogy ezt hogy kell csinálni?
Az anyukám szokott engem sminkelni, és onnan meg szoktam jegyezni.
Szász Máté neurobiológus, Legkedvesebb mérgeink című könyve arról szól, hogy mi is az, amit olyan boldogan fogyasztunk, pedig méreg.
Ez egy három részes sorozatnak az első könyve. Azért döntöttem így, mert nagyon sok olyan káros behatás ér minket, amikor tudjuk, hogy rákkeltő, autoimmunbetegségeket okoz, hormonsejtéseket okoz, stb. De ezek közül vannak olyanok, amikről tudunk, és nem szívesen tesszük ki magunkat. Mondjuk ilyen például a füst. Tudjuk, hogy az autó füstje, a cigarettafüst, az nem jó, és hogyha lehet, el is elsenjük magunktól. Az aljasság a toxikológiában az, hogy vannak olyan mérgek, amiket rettetesen szeretünk. Az egyik a kozmetikumokban található toxinok és mérgek, ezekre egyáltalán nem gyanakszunk, ráadásul ezeket földön túli boldogsággal az arcunkon használjuk és fogyasztjuk. Mondjuk egy hölgy kap egy finom parfüm, megszimatolja és érzi ezt a finom illatot, boldogság ez, és miközben egyébként épp egy toxikus koktélt vett.
Mi van a parfümben, ami ennyire károsító?
A parfüm azért a legrejtélyesebb kategória, mert a parfümnek az összetételét nem ismerjük, ugyanis a törvény az lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezt ne árulják el. Ez olyas, mint a kóla, eltitkolják előttünk azokat az összetevőket, amelyeket ők illatanyag kategóriába sorolnak. Ez azért problémás, mert vannak olyan anyagok, például a ftalátok, amik önmagukban nem illatanyagok, viszont az illat rögzítésért felelősek, hogy egy parfüm sokkal tartósabb, mint egy kölni. A tartóság az azért van, mert ezek az illatanyagok kémiailag kötődnek a bőrünkhez, és ezeket például a ftalátok okoznak. A ftalátok viszont felszívódnak a bőrön nagyon könnyen, és fejlődési rendellenességet, daganatos kockázatot fokoznak. Ugye megint ott vagyunk, hogy felszívódik vagy nem szívódik föl. A hatóságok abból indulnak, hogy ennek mérsékelt a felszívódása. A kutatások viszont azt mutatják, hogy a lakossági vizetminták több mint 80%-ában ott a ftalát. Tehát bennünk van a ftalát, bizonyám, tehát felszívódott.
Mindenki használt idáig parfümöt?
Igen, hány éve használunk parfümöt? Ez azonnal felszívódik. Zsíroldékony molekulák, picik, könnyen járhatóak, ezek bizony felszívódnak. A másik, ami nagyon fontos a parfümök esetében, hogy a nagyon-nagyon drága illatanyagok, például a szintetikus pézsmák. Néha az ember a szájába is érzi ezt a kicsit fémes ízt. Ezért a szintetikus pézsmák felelősök. Nagyon egyedi illatkaraktert adnak az anyagoknak, de ezekről most azt sejtjük, nincsenek sziklaszilárd bizonyítékok, hogy károsítják az immunrendszert, károsítják a hormonrendszert, lehet, hogy rákkeltőek is, de az egészen valószínű, hogy olyan hatása vannak a DNS-ben, hogy epigenetikai változásokat okoznak, amik átörökíthetőek a következő nemzedékekre. A parfümben megint az a probléma, hogy elvileg nem kell, hogy felszívódjon. Amúgy tudnánk úgy használni. Tehát fújhatnánk a ruhánkra a parfümön, és akkor nem szívódna föl. Mit mondanak, hogy a professzionális parfüm használók, hogy bőre kell fújni, mert akkor bomlik ki a karaktere. Ezért mondják, hogy ne az flakon szagod meg, hanem a csuklódra fúj rá, várj egy kicsikét, és nézd meg, hogy a te bőröd hogy reagál vele. Na, pont ezt ne várd meg. Ne várd meg, hogy a bőröd reagáljon. Fújd a ruhára, lehet, hogy nem lesz annyira csodálatosan tökéletes az illat karaktere, de néha a csodálatos hatásért drágán kell megfizetnünk. A kozmetikai ipar az kb. 10 000 fajta alapanyagból dolgozik most jelenleg. Egy átlagos nő reggel 10 óráig 165 különböző vegyszert ken az arcára. Ezeknek a meg a hatóságok a biztonságát felmérni.
Boldogan megveszem, hiszen valaki már megnézte.
Pontosan ez a lényeg bennünk, civilizált emberekben van egy olyan biztonságérzet, hogy amikor bemegyünk egy plázába, hogy itt nem történhet semmit. Ebből a 10.000 hatóanyagból az Európai Unió betiltott 1600-at, az Egyesült Államok mindössze 11-et. Máshogy és máshogy értékelik a biztonsági kockázat. 1500-nál több vegyület van, amit az európai szakemberek kockázatosnak ítéltek, az amerikaiak azt mondták, hogy simán mehet. Óriási a szakadék a kettő között. Nem ugyanaz a veszély meg a kockázat. A nagy fehér emberevő cápa az veszélyes, de az 100%-osan veszélyes. De most itt a mi kockázatunk aránylag alacsony, hogy cápatámadást érjünk, mert ugye itt nincsen a cápa. Így gondolkozik a kozmetikai ipar. Azt mindig mondták, hogy emberre emlékezett óta nem láttak cápát. Na de azt kevesen tudják, hogy a nagy fehér cápának az az ivóhelye, tehát minden nyáron az észak-adriai vizekben szaporodik a nagy fehér cápa. Csak hogy ívás közben nem táplálkozik. Éppen ezért nem találkozunk vele, mert lent van a mély vizekben, és most jutottunk el odáig, hogy megértsük a kozmetikai iparnak a titkát. A fehér cápa lehet, hogy benne van a napi kézkrémemben, csak a hatóságok úgy ítélték meg, hogy én azzal nem fogok találkozni, mert az a bőrfelületemben marad, és nem fog felszívódni. És ez az oka annak, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban olyan 50 éve ismert rákkeltő anyagot, mint a kőszén kátrány, mégis engedélyezik kozmetikumokba, mert azt mondják, hogy ez csak a bőrfelszínén marad, és nem jut be a szervezetembe.
Tehát akkor rákkeltő, ha megeszem, ha nem eszem meg, akkor nem az.
És kieszi meg a lábkrémet, nyilván nagy mennyiség. Bennem. Ki dönti el azt, hogy én az Adriai-tengerben csak a parttól leszek, és nem fog beúszni a mélyebb vizekbe? Ki mondja azt, hogy nem fordulhat elő velem azt, hogy egy hajóról beesek a vízbe, a cápa meg pont egy kicsit följebb jött. Ugye vannak ilyen esetek. Ez a probléma, hogy 125-féle különböző vegyület, különböző kombinációja a különböző bőrökön mekkora bizonytalanságot eredményez. Ha standard körülmények között én egy standard bőrű ember, egy standard krémet magamra kenek, abból valószínűleg kevés fog felszívódni. De ember és ember bőrének az áteresztő képessége között akár százszoros lehet a különbség. A fiataloknak a bőre áteresztőbb, a nőknek a bőre áteresztőbb. Ráadásul vannak olyan tényezők, amik nagyon növelik a bőr áteresztését. A forró víz egy zuhanyzás. Majd, amikor kijövök, akkor a frottétörölközővel jól átdörgölöm a bőrömet, mert attól lesz olyan tiszta, fényes hatása, azért, mert leszettem róla ezt a vilipizáró réteget. És akkor így módon gyakorlatilag felérzékenyítettem a bőrfelületet, növeltem az áteresztő képességét, teszek még egy lépést, a hidratáló krémek nagyon durván fokozzák a bőr áteresztő képességét. Tehát az eleve áteresztő bőrömet lebombázom egy jó vastag réteg hidratáló krémmel, és most, hogy tökéletesen átjárhatóvá tettem a bőrömet, most teszem rá azokat a sminkeket, krémeket, olajokat, amikben olyan hatóanyagok vannak, amik akkor biztonságosak, ha nem szívódnak föl. Na most, hogy mekkora a valódi nem veszély, hanem a kockázat, arra mondok egy konkrét példát. A vízálló sminkekben csókáló rúzs, olyan anyagok vannak, amik víz- és zsírtaszítóak, ettől lesz tökéletesen csókálós, ezért nem fogom lenyalogatni. Na ebben úgynevezett PFAS nevű vegyületek, azaz örök vegyületek vannak, ezek kémileg teflonhoz hasonlító vegyületek, hőállóak, fagyállóak, zsírállóak, vízállóak, lepergető hatással, tudjuk, hogy rákkeltőek. A Földön nem él olyan ember, akinek a véréből nem lehetne kimutatni ezeket a vegyületeket. A gyerekeknél is. Az a nő, aki tartós alapozott, egy tartós minket használ, az ezt minden nap használja. És ennek pedig az oka a társadalom. Azért, mert ezek az erős szemöldökök, ezek az erős szempillák, a vastagított száj, az erős kontrollok megváltoztatják az arc karakterét. Amikor ez az identitásod részévé válik, ha ezt nem teszed föl és belenézel a tükörbe, te csúnyának látod magad. Hány olyan hölgyről tudunk, aki reggel hamarabb ébred föl, mint a párja, és kiszalad a sminkelni egyet, hogy a valódi arcát senki nem láthassa. Ez oda vezet, hogy folyamatosan használunk nagyon komoly mennyiségű kozmetikumot.
A tusfürdőnél samponnal általában azt figyelem, hogy lehetőleg naturkozmetikum legyen. Azt is szeretem, hogyha magyar gyártmányú. Vannak kimondottan olyan vásárok, ahol lehet találkozni ilyen készítőkkel, mert nem minden márkát lehet megtalálni a drogériákban. Nyilván előfordul, hogy az ember megszorul, gyorsan kell, kifogyott, és akkor persze is bemegyek a drogériába. Ott is van egyébként olyasmi, ami közelebb áll az én ízlésemhez, és akkor igyekszem azokat választani. Ahogy nőnek egyébként egy picit enyhülök, de például kiskorukban kimondottan fontos volt nekem az, hogy milyen tusfürdőt választok, milyen sampont választok nekik.
Mi van, amikor sminkelnek?
Az igazság az, hogy ez nincs szörnyen középpontban. két lányom van, őket különösen érdekli, főleg a nagyobbikat, ez az egész sminkelési kérdés. Én magam nem sminkelek túlságosan sokat, általában bizalmatlanabb vagyok. Szóval a sminknél kimondottan a natúr sminkeket keresem. Azért még nagyon fiatalok a lányok, tehát nem gondolom, hogy való ez az egész nekik, de azt sem szeretném, ami nálam volt, hogy az én édesanyám teljesen elzárkozott attól, hogy én próbálkozzak a sminkeléssel, és kitanuljam ennek a csinyát-binyát. Például a játékboltba kaphatókat nem szeretem. Szájfény, ami kevésbé színes, nem valami erős, nem tudom én, szemhéjpúder palette, tehát hogy ilyeneket nem nagyon. A játék is meglegyen benne, az ismerkedési élmény is meglegyen, de mondjuk a bőrüket se tegyem ki annak, hogy túl korán kenik magukat.
Testápoló?
Babakorukban használtam babaolajat, vagy testápolót, ami szintén magyar naturkozmetikum volt. De velük szemben sem igazán tartom ezeket a rutinokat, úgyhogy nálunk például testápoló évente egyszer kerül a háztartásba, és az is általában lejár utána.
Parfümöt azt használsz?
Parfümöt használok, és az illata alapján. De én úgy használom, mint a dezodort. Miután dezodort nem használok. Tudom, hogy hova kellene fújni, de nem úgy szoktam én.
És hova kell fújni?
Ha jól tudom, akkor itt a nyaknál, a csuklóra kellene tenni belőle, de én teljesen úgy használom, mintha dezodor lenne.
Fogkrém?
A fogkrémnél annyira megoszlottak a vélemények, hogy ott nem igazán tudtam dőlőre jutni, hogy most mi a jó megoldás. Úgyhogy drogériában kapható gyerekfogkrémeket vásároltam mindig. Nyilván az, hogy fluormentes legyen, de közben meg ugye egy csomó hír szól arról is, hogy szükség van arra, hogy fluoridos fogkrémet használjanak, úgyhogy életkor szerinti fogkrémeket választ.
Naptej?
Gyereknek való és lehetőleg bőrbarát. Független attól, hogy egyébként nem tapasztaltam azt, hogy érzékeny lenne a bőrük, mindig a neutrális krémeket választom.
Fontosabb az, hogy ismerjük fel a kockázatokat. Értsük meg azt, hogy nem egy cián azbesztet kell keresnünk ezekben a krémekben, hanem sokszor a teljesen átlagosnak és ártatlanak tűnő összetevők is azért lesznek toxikusak, mert úgy kombináljuk őket és olyan dózisban alkalmazunk, amit egyébként a szervezetünk nem bír. Az időtartam és a volumen, a mennyiség az, ami problémát okoz. Tehát amit arról szól formájában fújunk, azok mindig veszélyesebbek. Mondok egy példát, a sima légfrissítő. Hát ez nem kozmetikum kategóriában van. Itt a termékbiztonsági értékelés, a biológia hatása nem terjed ki, csak arra, hogy robbanékony vagy nem robbanékony.
De hát azt én beszívom.
Az emberi test a leghatékonyabb felszívódási útvonal a tüdő. Nagyon veszélyes kategória a légfrissítő. Mindenkit arra kapacitálják, hogy ne használjon légfrissítőt. Azok a légfrissítők, amik rendszeresen belefújnak, azok veszélyesek lehetnek. Ugyanez a helyzet az illatgyertyákkal. Az aromák azok nagyon sokszor rákkeltőek, és ez úgy tekint a hatóság, mint ami nem kerül be a szervezetembe, holott, de igen, igen, abszolút belekerül. Ugye mondtam a spré vagy arról szól formájú termékeket, itt ugye a legveszélyesebbek a hajlakok és a hajegyenesítő sprék. Ugye a hajegyenesítő sprék nem ritkán formalin tartalmaznak, formaldehidet, ami arc egyes kategória, tehát igazoltan emberi rákkeltő. Az EU-ban ugye betiltották a formalin tartalmú vegyületeket, a kozmetikai iparnak volt el egy válasza. Megoldható kémiailag az, hogy a kozmetikumban ne legyen formalin, de legyen benne olyan anyag, amiből a hajadon formalin szabadul fel. Ez a hoztam is ajándékot meg nem is esete, tehát tulajdonképpen a szervezetedet éri formalin, csak a flakonban, amikor gyártják, ők nem tesznek bele aktívan formalin. És ezek a formalin felszabadító szerek, ezek meglehetősen aljasok, nem feltétlenül csak a végfelhasználóra, hanem gondolj egy fodrászt, óriási problémát okoz. Ugyanez volt a helyzet, hogy a körömlakokkal, ott is a körömlak oldószerek, a hígítószerek, azoknak a gőzét belélegezve tüdőkárosodást lehetett szenvedni, és ott is ugye a szabályozás ezt úgy vizsgálta, hogy még egy átlagos nő két hetente, ha magának megcsinálja a körmét, akkor az expozíció, amit kap, élete során nem lesz jelentős. De egy műkörmös, aki naponta 10 embernek megcsinálja ezt, közelhajolva, ott egészen más a helyzet.
Mi van a fogkrémekkel, amit viszont naponta kétszer vagy háromszor is beviszek a számba?
A legtöbben rosszul mosnak fogat, nem távolítják a lepedéket, egy kicsit megdörzsik a lepedék felszínét, gyengén kell nyomni, ezek a körkörös mozdulatok, de a sörténynek a fegye az, ami lekaparná, ez a fogkefe. Fogkrémekkel az van, hogy most nagyon sokat javult a helyzet. Ciklozán például betiltották szappanokban, meg lemosókban, de fogkrémben bizonyos esetekben még mindig engedélyezett marad.
Nem beszéltünk még a dezodorokról.
A dezodoroknál kétfajta termék van, a klasszikus izzadásgátló, az antiperspiránsok, meg a dezodorok. A dezodor ugye csak egy ilyen szaktalanítót jelent. Az izzadásgátlók, az antiperspiránsok, azok általában alumínium sokkal üzemelnek. Az alumínium az egy metaloösztrogén, egy ösztrogén hatású fém. Ez felszívódik. A bőrnek a felszívódása az sok tényező határozza meg. Van két tényező, ami nagyon növeli a felszívódását. Az egyik a szőrtűszők, a hajas fejből, a szőrös bőrön sokkal nagyobb a felszívódása, a hónaj az meg ilyen. A másik pedig a dunsztkötés, amikor a bőr fölött zárva van és párás. A hónaj meg a cipő, meg még vannak intim testek is. Az antiperspiránsok, az izzadásgátlók is olyanok, aki használ, ezt minden nap használja, egy olyan felületen, ami fokozott felszívódásra rendelkezik. A metaloösztrogénekkel az a probléma, hogy aktiválják az ösztrogén receptorokat, és ennek több következménye van. Egyrészt vannak hormonfüggő daganatok. Nőkni emlődaganatok, férfiaknál prostatadaganatok. Ezek ösztrogén terhelés hatására fokozza a daganatsejteknek a szaporodását. Másik probléma az, hogy a folyamatos és emelt ösztrogén hatás az a szervezetnek a saját daganat ellenes védekezését csökkenti. A szervezetnek egy nagyon-nagyon jó működő, rendkívül bonyolult és tökéletesen hangolt óramű szerkezetszerű rendszere van, és ebbe a fogaskerék szerkezetbe dobál be homokot és sódert az ösztrogén, és akadályozza ennek a működését. Látják azt például, hogy az emlődaganat a leggyakoribb, ami a hónajunk a szomszédos. Feltételezik azt, hogy ott van a legnagyobb az alumínium koncentrációja. Szerintem az első az, hogy azt nézzük meg, hogy ez dezodor vagy izzadásgátló. Mert azok a készítmények, amik antiperspiránsok vagy izzadásgátlók, azok szinte mind alumíniumot tartalmaznak. Azt láttam, hogy vannak jól működő biokozmetikumok. Én például vettem olyan naturkozmetikumot, hónajdeót, ami papírcsomagolásban van, csak természetes anyagokat tartalmaz. Furcsa, egy kicsit krémszerű a tapintás, növényi olajokkal, mentollal, mentával van illatosítva. Mostantól így élek.
Megteszek azért, hogy ápoltnak, pihentnek tűnjek. Én akkor érzem magam teljesnek és felöltözöttnek, hogyha egy folyékony puder, aztán egy pici pirosító és szemspirál. Kicsit sznobnak tűnik, amit mondok, én szeretem a márkákat.
Mi a fő szempont?
Hogy milyen arctípusra, bőrtípusra való, hány éves kornak, illetve, hogy olyan származékokat tartalmaz-e, ami számomra káros. Próbálok természetes anyagokkal foglalkozni, próbálkozom olyan honnastisten, ami krémszerű és tubusos, viszont 100%-ig természetes anyagból van. Messziről a radarium érzem, hogy ez nekem káros lehet. Szerintem a nő úgy működik, hogyha egy csinos, jól ápolt mondja ezeket, akkor szinte reklámfogásnak is tökéletes, mert azt gondoljuk, hogy akkor talán rajtunk is hasonló hatást kell.
Szintén nagyon oda kell figyelni, a rúzsok. A gyártó azt feltételezik, hogy ez nem kerül be a szervezetedbe, holott a rúzsokat lenyalogatjuk. Hogyha PFAS vegyületek van, rögvegyületek vannak, azok mind bekerülnek a szervezetedbe óhatatlanul.
Mi van a tusfürdőkkel, habfürdőkkel?
A lemosó jellegű kozmetikumok a legkevésbé veszélyesek, hiszen rövid ideig tartózkodik a testünkön. Nem olyan, mint egy testápoló, nem szívódik fel olyan mértékben, de ott is vannak kockázatok. Ezekben a készítményekben, és még inkább a krémekben, amiket fürdés után használunk, ezekben például tartósítószerek vannak, sokszor parabének. Ha ez nem lenne tartósítva, akkor ott elszaporodhatnának veszélyes baktériumok, és komoly betegséget okozhatnak. Sajnos ezt muszáj tartósítani. Amikről tudjuk, hogy feltételezett rákkeltőek, tudjuk, hogy hatással vannak az immunrendszerünkre és a hormonrendszerünkre is, és mégis benne vannak ezekben a készítményekben. A leghatékonyabb, hogy nem parabéneset használunk, hanem valami másfajta tartósítószer. Sokszor látok nátriumbenzoátot, kevésbé veszélyes. A valódi naturkozmetikumokat úgy gyártják, ahogy te magad kevered be alapanyagokból, beteszed a hűtőbe, egy hétig használod, amit hét alatt elment. De most ezt hasonló mindenkinek, tehát lehet kapni alapanyagokat. És ez olyan, mint egy pástétom. Ha nincsen tartósítva, akkor megromlik. Ha nem romlik meg, akkor tartósítva van.
Vízporton vagyunk, akkor erőmelészesítjük azokat a napvédő krémeket, amik víz hatására nem mosódnak le. Van egy olyan speciális naptej, amit könnyebben szét lehet oszlatni a testen. Gyorsabban tudom a gyereket is lekenni, mert ugye ő már menne be a vízbe. Sprayvel ráfújom, elkenem, és akkor kicsit várunk, hogy őre az beszívja. Már kiskorában elkezdtük azt, hogy ha kimegyünk a napra, be kell kenni. És ő ezt megtanulta. Figyelnünk kell arra, hogy bekenjük, mert ő magától ezt nem fogja. tanulmányozva ugye a leírását is az adott fényvédő krémnek, hogy mennyi időnként kell megismételni a kenést.
Megnézik az összetételét?
Hát az összetételt nem nézzük meg, azt úgyse tudjuk, hogy az mi, igen, próbáljuk a márkásabb termékeket használni.
A márkás biztos jobb?
Nem feltétlen, de vannak olyan készítmények, amit egyébként is használunk családban, és azokat a készítményeket használjuk, hogy a napfényvédőkrémek vásárlásakor is.
Amikor nem a vízparton vannak, mondjuk a városban, akkor is használnak napkrémet?
Hát, hogyha nincs rajta ruházat, inkább akkor használunk. Eddig nem fordult elő olyan, hogy megégett volna bárhol is, de hogyha kimegyünk egy rendezvényre, akkor a testrészeit, ami fénynek van kitéve, azokat bekenjük. Tehát nem szeretjük ezeket a kimondottan zsíros naptejeket, mert nem lehet rendesen eloszlatni. Tehát volt most is Horvátországban, hogy megkértem a gyereket, hogy kenje be a hátamat egy másik típusú naptejjel, nem oszlatta el rendesen, és néhol azért látszott, hogy nem védett annyira a krém.
Amikor megtörtént a napozás, van-e utána bőrápolás?
Igen, tehát mindig veszünk egy bőrnyugtató krémet, mi előnyben részesítjük az aloe verás készítményeket, és a napozás után, minden este, fürdés után bekenjük egymást.
Ugye a következő kategóriában a napvédő krémek. Én nyugodt szívvel mondom azt, hogy ne használj túlsürdőt. Én nyugodt szívvel mondom azt, hogy ne használj testápolót. Ha nem használsz testápolót, előbb-utóbb nem lesz rá szükséged. Azért száraz a bőröd, ne használsz testápolót. De a napkrém az más, mert a napsugárzás az rákkeltő. Az akkor is rákkeltő, ha leégsz, meg akkor is, ha nem. Egy gyerekkori hólyagos leégés, ez duplázza a daganat kockázatát egész életedre. Ezt meg kell úsznunk. A napkrémek azok tényleg védenek ettől, de a napkrémekben kétfajta hatóanyag vannak. A kémiai fényvédőszerek, ezek beszívódnak a bőrönbe, és a beérkező napsugarakat elnyelik, és hővé alakítják. A leghatékonyabbak DNS-károsító hatással rendelkeznek. Ugye azért használjuk őket, hogy az UV-sugarak ne tudják károsítani a DNS-ünket. És ezért használunk olyan krémet, ami viszont károsítja az UV-sugarak helyett. A másik a fizikai napvédők, ezek olyan kristályszerkezettel rendelkező anyagok, mint a titándioxid vagy a cinkoxid, amik visszaverik a bőr felszínéről a napsugarakat. Ezek sokkal-sokkal biztonságosabbak, ha nem kerül be a sejtbe. Ugye a titándioxidról tudjuk, hogy rákkeltő, ha megeszem, de a hatóságok azt gondolják jelenleg, hogy ha bőrömre kenem, akkor valószínűleg nem kerül be. De ez csak valószínűleg, mert hát ugye tudjuk, hogy a fajhagymákon, a szőrtűszőkön azért más a helyzet. És ez még mindig nem tisztázott, hogy most akkor bekerül vagy nem kerül. Ha bekerül, akkor óriási a probléma. Vannak helyzetek, amikor kell használni napvédőkrémet a szádon, a füleken, a nyakon, ahol, ami nem tudsz árnyékolni. De és ugye most meg már lehet kapni túraboltokban ezeket a napvédő faktora rendelkező ruhákat, ahol minősítik, hogy mennyire napvédő. Ez egy hosszú ruházat, de azt el kell, hogy mondjam, ez alatt is lebarnulsz. Tehát ez nem blokkolja a napsugarakat, hanem levesz belőle valamit. A legjobb megoldás az, hogy az ember intelligensen minimálisan csökkenti a kémiai expozíció mértékét. Mennyire butaság az, hogy magamra kenek egy potenciálisan veszélyes vegyszert azért, hogy blokkolja a napsugarakat, majd kifekszem a napra. Ennek ára lesz, amit így vagy úgy behajtanak rajta.
A férjednek miket veszel?
A férjemnek tusfürdőt veszek, mert nagyjából erre van igénye. És abból is olyan tusfürdőt, ami egyben sampon is. Tehát ha valaki az egyszerűségre törekszik, akkor ő ez a típus.
De itt is számít, hogy mi van benne?
Nem annyira, mert neki nem számít, és ő nem mondja azt, hogy mire van szüksége. Neki egyetlen kikötése volt, hogy legyen egybe a sampon a tusfürdővel, és azzal az arcát is megmoshassa, úgyhogy neki a legkommerszebb dolog is jó, hogyha az mindenre alkalmas.
Nem beszéltünk még a férfi kozmetikumokról.
Ami megkülönbözteti minket a női kozmetikumoktól, amikor a borotválkozás során használt termékek. Ugye maga a borotva fokoz az átjárhatóságát, ezért amit ott az arcodra kensz, az sokkal-sokkal jobban felszívódik. És például a pofa zacskónak a daganatos betegségét bizony fokozza a borotválkozás, főleg az arcszeszek. Én egyébként nem használok arcszeszt, mert utána lezuhanyzok. A szesz egyébként az alkohol önmagában rákkeltő. Egy magas alkoholtartalmú folyadékot fölkenek az arcomra úgy, hogy előtte egy pengével leszettem a felső hámréteget, az fel fog szívódni. Ráadásul nagy koncentrációba kapja meg. A legfontosabb elv a minimál chemical. Menj haza, nézd végig a fürdőszobaszekrényed, és gondold végig, hogy valóban tényleg mindenre szükség van, és egyszer próbáld ki azt, hogy szappan a borotválkozol. Én szappan a borotválkozol, ugyanúgy fölhabzik. Ott nincs mit fertőtleníteni.
Akkor most már csak az a kérdés, hogy a víz, amivel zuhanyzunk, az is ártalmas.
A víz az feltételezhetően nem. Lett egy bőrbetegségem a túl sok zuhanyzástól. 6-7-szer zuhanyoztam, ugye nagy melegben is kipattanásodtam, és elkezdtem olívaolajjal úgy mosni, hogy a papír törlőkendőre tettem olívaolajat, és átdörzsöltem vele az arcbőrömet. Egész meglepő volt, leszedi a koszt, friss lesz a bőrödnek a kinézete, nem fog kiszáradni, nem marad rajta olaj, mert letörölt, és egy nagyon-nagyon kellemes érzés. Biztos nem mindenkinek lesz komfortos, de szerintem egy próbát megérni, mert az rendkívül egészséges. De egyébként a normál vízzel azért nincsen probléma.
Ma a mindennapi kozmetikumokról beszélgettünk. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit. Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
Mm-hmm.